beszélni kell erről, erről a dologról, mert bizony, hát úgy gondolom, hogy egy fontos dolog. Lukács evangélium 4. részéhez lapozzatok oda. Jézus Szent Szellemmel telve visszatért a Jordántól, és a szellem indítására a pusztában tartózkodott. Nemrég ugye ezzel is hangzott ez az igeit. 40 napon át, amikor kísértette az ördög. Nem evett semmit azokban a napokban, de amikor azok elmúltak, megéhezett. Ekkor az ördög így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyéré. Jézus így válaszolt neki. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember. Ezután felvitte az ördög, megmutatta neki egy szempillantás alatt a földkerekség minden királyságát, országát, és ezt mondta neki. Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adatot, és annak adom, akinek akarom. Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez. Jézus így válaszolt neki, megvan írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a templom párkányára állította, most nem tudom hány méteres volt akkor a templom, de mindegy, szerintem elég magas lehetett, 20 biztos volt, 20 méter. És ezt mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd le magad innen, mert megvan írva, angyalainak megparancsolt, hogy őrizzenek téged, és tenyerükön hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Ez melyik Zsoltárból idézi? Mindenki tudja. Igen, 90. 1-es, úgy van. Jézus így válaszolt neki, most nem azt mondja, megvan írva, hanem megmondatot, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Amikor az ördög elvégezte minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Ámen. Isten igéje volt ez. Na szóval, nagyon sok impulzus jel minket hétköznap, ez biztos ti is így vagytok, ilyen-olyan impulzusok. Jézus ugye azt mondja a tanítványainak, hogy aki megfürdött, annak nincs másra szüksége, mint arra, hogy a lábait megmossák. És úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy ezekben a lábmosásokban az Úr részesítsen minket. Sok dolog jön, rakódik ránk, és szellemi értelemben ez nem azt jelenti, hogy akkor megint egy teljes átmosásban, tesz szennyének lemosása, illetve a lélkismereti tisztulásban kéne részesednünk. Nem az a, nyilván nem az a cél, hogy minden hétvégére lelkismeretében megfertőzött hívők üljenek a gyülekezetben, de arra viszont szükség van, hogy lelkismereti tisztasággal együtt is Isten igéje, Isten üzenete eljusson hozzánk, és akár csak itt is, akár otthon is, ahogy az Úrral vagytok közösségben, ez a megmosás, az Úrnak ez a megmosása, ez jöjjön. Tehát igenis úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy Isten igéjét tanítsuk, ez ma már kezd kimenni a divatból, és kell, hogy Isten igéjéről legyen szó. Itt is, minden oldalról is, és általam is, mások által is, meg magad által is, magad felé. És nézzük így Istennek az igéjét. Nem akarom Sátán helyzetébe én beleképzelni magamat, egy pillanatig sem, de ha összevetem Jób könyvével együtt vizsgálom ezt a történetet, akkor talán nem állok távol az igazságtól, ha Isten odaadta Sátán számára azt, hogy találj ki három dolgot, miben akarod megkísérteni a fiamat. És úgy gondolom, hogy a Sátán nagyon-nagyon sokat gondolkodhatott azon, bár nem tudom ő milyen, de én így érzem, hogy mégiscsak egy nagyszerű lehetőség arra, hogy az Isten fiát ténylegesen próba alá vonja, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat gondolkodott azon, mi legyen az a terület, amiben megkísérti az Urat, amiben esetleg célt érhat el, hiszen ő célt akar elérni. Ugye ezt nem gondolom, hogy azért ment oda, hogy ott jópofizzon egy picit, és hogy egy felhozó meccsként állítsák színpadra egy olyan embernek, akinek felfele fut a karrierje. Meggyőződésem, hogy Sátán azzal a céllal ment el, hogy Jézus bukásra vezesse. Neki ez a célja, hiszen őróla ez van megírva, hogy azért jött, hogy öljön, pusztítson, lopjon, és hogy ő embergyilkos kezdettől fogva. Tehát én úgy gondolom, hogy ő átgondolta, hogy milyen területeken kísérteti meg az Urat. És ugye látjuk a Jób könyvéből, hogy ott kettő pontot kapott, két lehetőséget. Jobban szemben az Úrnál megvolt a három pontja, három lehetősége, és ő gondolom, hogy ő átgondolta, hogy milyen területeken viszi kísértésbe az Urat, és több ez, mint ugye, amit János mond, azt szoktuk ugye ráhúzni erre a történetre, meg amit Ádám is, ahol elbukott, a szemkívánsága, a testkívánsága, és az élettel való kérkedés, bár nyilván ezt a hármat érezzük ebben a három pontban, de ennél egy kicsit komplexebb ez a dolog, hogy mi is az, amivel ő megkísértette az Urat. Hiszen ha Jézus mondjuk az első dologban, ugye ez egy egyszerű dolognak tűnik, hogy változtasd ezt a követ, kenyéré, és edd meg, ha már egyszer megijesztél 40 napi böjtölés után, akkor itt nem az van benne, hogy akkor puff, Isten hangja, villáma lesújt a mennyből, ha ezt Jézus megtette volna, és agyonüti az urat. Nyilván lehet, nem történt volna semmi, ha ez megtörténik. Mégis Jézus kizökkent volna az Istennek a tökéletes akaratából, meg lehet egy picit, de ez a pici elindította volna egy folyamaton, és Sátán nem egy totális bukásba akarta vezetni az urat, hanem egy picit kizökkenteni az Isten tervéből, megízleltetni vele, milyen az, amikor kizökkenve is viszed tovább a dolgokat, és hozzászoktatni az embert, vagyis hát Jézus konkrétan ahhoz, hogy milyen az, amikor lehet úgymond csinálni Isten akaratán kívül is a dolgokat, és ehhez hozzászokjon. Az a véleményem, hogyha leborult volna Jézus a Sátán előtt, akkor Jézus előtt tulajdonképpen, mivel Sátán felkínálta neki a világ összes királyságát, valószínűleg, mivel úgy gondolom, hogy e mögött egy reális tartalom is volt e mögött, a kínálás mögött, Jézus előtt egy fényes vallási karrier is ott lett volna. És ott sem tűnt volna fel az ő bukása, sőt esetleg azt a sok problémát Jézus el is kerülhette volna. Szóval ezt csak azért mondom, hogy ezekben a kísértésekben nem azt kell látni, hogy Jézus ezt megteszi, akkor mint Dátánék alatt megnyílik a föld elsüllyedés vége a megváltásnak, már a legelején, hanem egy olyan dolog ment volna félre, ami látszólag első körben nem is hozott volna létre talán különleges dolgot, de az Úr ebben is megállt tökéletességben. Dicsőség neki. Így kell nézzük a harmadik kísértést is, ami természetesen Máténál máshol nem van, ott a második kísértésként van leírva az, hogy az ördög fölvitte őt a templom párkányára, és mondja neki, na, Jézus húj alá innen, és mert megvan írva. Ez, ami a 91. Zsoltárban van megírva. Ez egyébként a keresztények egy rendkívül kedvenc Zsoltár, a 91-es Zsoltár. Ha még nem volt az, akkor olvassátok el, akkor az lesz. Ez a Zsoltár, akinek még nem az, annak az lesz. Ez a, biztos, ezt már mondtam itt többször is, de biztos vagyok benne, hogy nagyon fog tetszeni, pláne, hogyha megtanuljátok egyes szem első szemében magatokra nézve imádkozni ezt a Zsoltárt, ugye, ezt betéve tudjuk itt régiek, régen nagyon sokat vallottuk meg ezt a Zsoltárt, és ebből származik ez az idézet, ez egy ütős Zsoltár. Szóval azért vannak Zsoltárok, amiket úgy ritkábban használgatunk, mert az kicsit szomorkás, mint a 88-as, vagy a 67-es, azok ilyen kemény, vagy 68-as Zsoltár, az ilyen keményebb Zsoltár, bocsánat, 69-es az a messiási Zsoltár, 69-es Zsoltár, és a többi, valamit nagyon szerető, mint a 23-as Zsoltár, ugye azt szeretjük, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, de a 91-es is egy kedvenc Zsoltár. És ez benne az ijesztő, nem tudom, Jézus idejében is kedvenc Zsoltár volt-e, most úgy gondolom, hogy sokak számára az, és egy mélységes időkben ez egy nagyon megerősítő Zsoltár, de nem véletlen, hogy a Sátán választása egy ilyen kedvenc igére esik. És tudjátok, az a helyzet, hogy a keresztények számára ilyen ütősnek tartott igék nagyon alkalmasak arra, hogy a Sátán ez kiforgatva ezen keresztül tévútra vezessen bennünket, és tulajdonképpen minden mozgalom, minden ember, aki valamit fölfedez, fölkavar a mélyből, és előhoz bizonyos igazságokat, tulajdonképpen, és kedvenc igévé válik az ő számukra, az tulajdonképpen Sátán kezében később egy eszköz lehet ezeknek az embereknek a megkísértésére. És azzal, hogy félrevezeti az ember ezeket a rémákat, és szélsőséges, az ördög szélsőséges dolgokba mutatja meg számukra ezeket, ott félre tud vezetni. Szóval ez egy kedvenc igéből idézett, Sátán által idézett üzenet, hogy vesd alá magad, mert meg van írva, angyalainak parancsolt, őrizzenek téged, ez még Jézusra nézve abszolút igaz volt ráadásul, hiszen tudjuk, hogy mindig ott csellentek Jézus körül az angyalok, 12 légiót is parancsoltott volna pillanatok alatt. Tehát ezre nézve különösképpen igaz volt, hogy angyalok körbejárták Jézust. Hát az a megírva, ő maga mondja, hogy mostantól kezdve meglátjátok a megnyílt eget és Isten angyalait föl is lejárni az ember fiára. Ugye? Tehát maga Jézus tett erről bizonyságot, hogy ez így van, és hogy ti is majd látjátok ezt a dolgot, mondja a tanítványainak. Tehát magyarán Jézus ott áll a párkányon fellejáró angyalok tömegével, akik körülveszik őt, és még Jézus a zónásában is parancsolhatott volna angyaloknak, hogy őrizzék meg. Tehát ránézve ez az ige különösképpen igaz volt, ez a kedvenc ige, és hogy tenyerükön ordoznak téged, hát ugye azt olvassuk, hogy angyalok mentek szolgálni neki a pusztában, azt hiszem Máté vagy Márk evangéliumában, tehát ráadásul ugye ebben a történetben is ott csellengenek az angyalok. Na lényeg az, hogy azt meg kell tanulni a keresztényeknek, és az a benneteket, hogy vagy téged, hogy minden olyan mozgalom, minden olyan ember vagy tanítás, amit fölkavarva előhozunk, és kedvencünké válik, az az ördög kezében is alkalmas eszköz arra, hogy azon keresztül bennünket tévútra vezessen. Erre nagyon kell vigyázni, és a mozgalmak sajnos félre is mentek, szóval ez egy nagyon komoly üzenet. Na, a lényeg az, hogy itt tisztázzuk azt, hogy Jézus ugye elpasszolja ezt is, hála az Úrnak, azzal, hogy ne kísértsd az Urat, ugye, mert megvan írva, vagy megmondatott, ugye? Na, mi a Isten kísértés? Na most először egy kicsit a fogalmat tesszük rendbe, bepújáljuk ezt a kicsi kakis feneket, popsit, mert sok itt a kaki, úgy érzem, hogy lássuk azt, hogy mit jelent a kísértés, a próbatétel. Ezek mind nem véletlenül használom ezeket a szavakat, mert ez kísért, azt jelenti, megpróbál, kész, ennyit jelent. Ez nem túl bonyolult. A magyar nyelv ráadásul rendkívül jól cseng össze az eredeti jelentéssel is, tehát a kísértés, a próbál szó. Négy alapvető jelentése van annak, hogy kísértés. Az első jelentését elég egyszerűen meg fogjátok tanulni, megpróbálás. Valaki megpróbál valamit. Magyar is ezt mondja, megpróbál. Van ilyen a Bibliában, például Saul, amikor megtért, aki Pál lesz ugye később, megpróbált a tanítványokhoz csatlakozni. Tehát ő megpróbálta ezt a dolgot, de lepattant az ügyről, mert hogy nem nagyon volt bizalmuk tanítványoknak irányába. Megpróbálta ezt a dolgot, ezt is jelentés. Ebben is, hogy megpróbál, a magyar nyelv csodás módon követi az eredeti jelentést, mert ez az értelme is van a megpróbálásnak. Aztán van második jelentése, tehát mit jelent? Megpróbálni valamit, ezt is jelenti. Ez egy elég semleges szó. De a második jelentése azt jelenti, hogy próbára tesz, megpróbál, próbára tesz. Ez már próba jelleggel tesz próbára. Miért teszünk próbára dolgokat? Hogy a dolgok lényege el legyen rejtve. Miért teszünk próbára dolgokat? Legyártanak egy autót, megtervezik, olasz tervező kezéből kikerül, mindenki álmul, fantasztikus. Mit csinálnak az autóval? Először mit csinálnak vele? Összetörik. Miért törik össze? Törést tesz. Megpróbálják. Hogy az a drága milliómos, aki majd beleteszi a fenekét abba az autóba, nehogy a végén összetörje magát, ha 320-szal falnak megy. Persze csak 50-nel mennek falnak próbában, mert addig szól a teszt eredmények kötelezettsége. Próbára teszik. Miért? Hogy a dolgok lényege felszínre kerüljön. Miért vannak próbák az életünkben? Mert Isten is minket mit csinál? Nem azért próbára tesz, miért, hogy a lényegem kiderüljön. De nem neki kell kiderüljön, hanem nekem kell kiderüljön. Mert én sem tudom magamról, mi az én lényegem. És mondok egy csúnya dolgot, hogy a lakmuszpapír legtöbb esetben, ami a lényegünk felszínrehozatalát elősegíti, az a rossz, ami velünk történik. Ez az eszköz Isten kezében. A rossz. Nem a bűn, hanem a rossz. A rossz dolgok, negatív dolgok. Minimális arányban van, amikor szélsőségesen jó dolgok. Azok ugyanolyan hatást érnek el az ember jellemében, mint a rossz dolgok. Ezt világosan a Szentírás tárja elénk. Isten kezében a rossz egyfajta módon célként szolgál arra, hogy a bennünk lévő realitást, valóságot felszínre hozza. És erre nekünk van szükségünk. Tehát ez a próbára tesz. És ebben az értelemben megyünk tovább azért, ez a második értelme, tehát próbálkozni, ez az egyik próbára tenni. Harmadik élet értelemben, ez még mélyebbe visz ebben a szóban a kísértés jelentésében, azt jelenti, hogy tesztelni. Hogy valamit, valakit letesztelni, hogy megfelele az elvárásainknak. Tesztel. Ez a szó jelentése is, a kísért, tesztel. Le kell tesztelni, hogy megfelel-e az én elvárásaimnak, és ez az a jelentése, amit az ember is alkalmaz Istennel szemben, egyébként helytelenül, megkísérti Istent, tehát tesztelem Istent, hogy megfelel-e az elvárásaimnak. Itt ugye ez jelenik meg ebben a történetben, ez a jelentése. És van még egy jelentése, a negyedik jelentéseként jelenti azt is, amit a magyar szó, a kísértés, az egy kísértet meg. Jön egy csomó ilyen szó is az ember fülébe magyar nyelven, kísértet, meg kísértés. ugye az csábítás, rosszra való csábítás, ezt is jelenti, de legkevésbé ezt jelenti, bármilyen hihetetlen. A magyar kísért szó nagyon durva, erős szó, és igazából nagyon kevés esetben fedi ezt a tartalmat, amit a magyar kísért szó. Tehát ne kísértsd az urat, ez egy ilyen durva szó a magyarban, a magyar nyelvi területen. Igazából ma azt fogom mondani, hogy próbára tesz és tesztel, mert igazából ez az értelme ennek a szónak. A kísért szó is benne van, tehát ez a negyedik. Tehát első az, hogy megpróbálni valamit megtenni, a második dolog próbára tenni, hogy lényeg előjöjjön, a harmadik dolog tesztelni, azért, hogy valakit megtesztelek, hogy megfelele az én elvárásaimnak, és negyedik értelem, ez is benne van, hogy kísérteni, rosszra, bűnre csábítani valakit, ez is benne van, a Szentírásban is van ilyen értelemben ugyanez a szó. Galata 6.1 például, Galalata, így írtam magamnak, Galata 6.1 egyébként. Na, oké, ennyit, nem akarok tovább ezzel foglalkozni, mármint a szó jelentésével. Viszont van egy nagyszerű lehetőségünk a dologra, ugyanis amikor Sátán oda ment Jézushoz, nagyon jó volt Zsolt üzenete, hogy ha kívülállóként néztük volna, akkor két teológus vitatkozik, hogy kinek van igaza, melyik ige az, ami erre az esetre működteti lehet, és nem vettük volna észre, hogy ki Sátán, ki az Úr. Na, és persze ez nem biztos, hogy így volt, de ez volt az üzenet, nagyon jó üzenet volt. És a lényeg az, hogy mivel igék hangoznak el, ugye? Ugorj alá nyugodtan. Ott van 91. Menj, angyalok, puff, minden, kezük hordom, stb. Jézus meg mit mond? Meg van írva, megmondatott, ne kísérd az Urat. Akkor tudjuk azt, hogy honnan idéz Jézus, ugye? Utána tudunk menni, hogy honnan veszi Jézus. Igen, nézzük meg. 5 Mózes. 6.16. Ugyanis Jézus innen idéz. 5 Mózes 6.16. Ne kísértsétek isteneteket, az Urat, ahogyan kísértettétek Masszában. Hó, már is van egy történetünk, amire meg ez utal. Majd megyünk oda is szépen tovább. Ugye? Ezt olvassátok ti is. 5 Mózes 6.16. Mit olvastok? Hát nagyon váradtak. Ne tegyétek. Hó, nézzétek a feleségem. Mondja megint a feleségem. Próbára tesz. Nem kísért, próbára tesz. Már árnyalják, ugyanis ez a pontosabb visszaadás. A magyar kísértés szó nem jön. Mert, 17-es, tartsátok meg hűségesen isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, intelmeit és rendelkezéseit, amelyet megparancsolt. Ámen. Nyilván a kettő összefügg, ugye? Nyilván összefügg az, hogy ha megtartották volna Isten parancsát, akkor nem teszik próbára Istent. Ugye ezért ez nagyjából sejthető ebből a egyből az két versből, ugye? Tehát összefügg a kettő. Magyarán az a hívő, aki ragaszkodik az Isten igéjéhez, az nem fogja Istent tesztelni. Nem fogja Istent próbára tenni. És nyilván nem arról van szó, hogy a betűhöz ragaszkodik. Mert a betűhöz ragaszkodva Jézus mondhatta volna, tényleg megvan írva, és ugor egy fejest a kövezetre, mert a betű ezt is üzeni. És alkalmazható lett volna ott ez is. Majd visszatérek erre egyébként, mi lett volna, ha Jézus leugrik? Sokkal árnyaltabb a kérdés, mint hogy is leesett volna, vagy is elvitték volna az angyalok, vagy esetleg leesik, és megnyílik a föld, mert engedetlen. Ennél egy picit árnyaltabb a kép. Majd mindjárt visszatérek rá. Na, a lényeg az, hogy soha nem a betűhöz való merev ragaszkodás jelenti, hogy akkor Isten távol maradok attól a mentalitást, hogy teszteljem Istent. Hogy Jézus ezt mondja, ne teszteld Istent, ne tedd próbára Istent, ezt mondja. Mindjárt felolvasom, olyan szépen mondja az eredetiben a dolog. És Jézus sem azt mondja, tehát amikor azt mondja, hogy ha nem, tartsátok meg Isteneteknek a parancsolatait, a mögötte szándék sokkal fontosabb. Nagyon szeretem ezt a filmet, a Kapitány és Katona című filmet, ezt is sokszor mondtam. Nézzétek meg. Számon kérik a kapitányt, ezt is mondtam már. De ezt még nem mondtam, ezt a részét nektek, ezt a dolgot. Az orvos, a hajó orvos számon kéri a kapitányt. Így kezdődik a film, hogy az admiralitás parancsa a Jack O'Brien kapitányhoz. Menjen, fogja el a dél-amerikai partjainál lévő francia Shannon hajót. Fogja el, vagy süllyessz el. Mert oda terjeszti ki az angol-francia háborút. Ez egy angol hajó. De tovább üldözik, Tovább mennek a honfokon, átmennek a másik oldalára az Amerikának. És a hajóorvos számon kéri tőle, hogy hát de a parancs szerint csak eddig kell tudni üldözni, nem? És mondja, nagyon szép mondat, a parancs felett áll az érdek, amelyet szolgáljon. Magyarán az a szellem, ami érdeket szolgál. És a hívőknek is ezt kell megérteni, hogy a betű üzenete az nem elegendő ennek a megértése. Meg kell érteni a Biblia szellemiségét. Ez az új szövetségben különösen igaz. Ez az új szövetség nagyon fontos. Mert az új szövetségben is eljuthatunk oda, hogy a betű szerint akár ölni vagyunk képesek. És igazat adunk magunknak, hogy ez helyes. És közben a parancsot miközben betű szerint betöltjük, eltérünk annak a szellemiségétől, ami szándéktól, ami ott van mögött, hogy ezt kiszolgáljuk. Ez csak ennyit félreteszek ebből a dologból. Hogy ezt beszéljük. Tehát itt van ez az ige, hogy ne kísértsétek, ne tétek próbára isteneteket, ugye? Viszont, hála az Úrnak, ott van megírva, mint ahogyan megkísértettétek Masszában. Na menjünk tovább. Oppá, hát ha Jézus ezt idézi, akkor egy konkrét történetre gondol. Massza. Ez nem egy sütemény massza, hanem egy hely a Bibliában, illetve Közel-Keleten, aminek a neve Massza. Ez meg a 2 Mózes 17-ben van leírva, úgyhogy lapozgatunk tovább. Kicsit tanulmányozzuk a Szentírás. Nem baj? Nem baj, ha baj. Ez olyan, mint a... Na mindegy, menjünk. 2 Mózes 17. 1. Ezután útnak indult Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztából, és ment táborhelyről táborhelyre, az Úr parancsa szerint. Tábort ütöttek Refidimben, de nem volt ivóvize a népnek. 2 Mózes 17.1. Mondtam, nem? 2 Mózes 17.1. A nép ismét perbe szállt Mózesre, és ezt mondta. Adj innunk vizet, hogy ihassunk. Mózes pedig így felelt nekik. Miért szálltatok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? De a nép szomjazott a víz, ezért tovább zúgolódott a nép Mózes ellen, és ezt mondta. Azért hoztál föl bennünket Egyiptomból, hogy most szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinkkel és jószágunkkal együtt? Ekkor segítségül kiáltott Mózes az Úrhoz, ezt mondta, mit csináljak ezzel a néppel? Kis hia, hogy meg nem köveznek. De az Úr így szólt Mózeshez, menj végig a nép előtt, vigy magadhoz néhányat Izrael vénei közül, vedd kezedbe botodat is, amelyel a Nílusra ütöttél, és menj. Én majd odaállok előtted a sziklán, a Hóreben, üss a sziklára. Víz fakad belőle, és ihat a nép. Mózes így cselekedett Izrael vénei előtt. Azután elnevezte azt a helyet Masszának, és Meribának nevezte el. Azt a helyet Izrael fiának perlekedése miatt, mindjárt mondom, mik jelentenek, mert így kísértették meg az Urat. Amit ugye mond Jézus, hogy ne kísérts, ne tedd. Közöttünk van-e az Úr, vagy nem? C-verzió nincs. Közöttünk van, vagy nincs, mint Józsui. Velünk vagy ellenünk? Második részben Mózes így felelt nekik, ismét olvasom a második verszakot, 17.2-t. Miért szálltok perbe velem? Miért kísértitek az Urat? Így hangzik az eredetiben, annyira aranyos, felolvasom. Micsoda? Rám támadtok? Micsoda? Az örökké valót tesztelitek? Így hangzik. Micsoda? Rám támadtok? Ebben sok minden van, ugye? Ki vagyok én, hogy rám támadtok? Mit akartok tőlem? Én fakasztok vizet? Én adok gyermeket? Mondta Jákob is, vagy ki mondta. Hogy én adok gyermeket, én zárom be a méhet, én nyitom meg a méhet. Ez van benne is. Micsoda, az örökké valót tesztelitek? Hú, ez már azért durva. Képes-e rá? Na, és akkor ezért lett elnevezve, és a hetediket is olvasom, mert igazából nem nagyon érteni, hogy miben tesztelték Izrael fiai az Urat. Hát elolvassuk a történetet, szomjasak, oké, érthető. Ők is, gyerekek is. Mit csinálnak? Számon kérik Mózes. Neki állnak Mózesnek, Mózes, ide figyelj. Egyiptomban legalább ettünk, ittunk, szomjasak nem voltunk. Gyerekeink legalább megkapták a kaját. Tehát ez még egy érthető dolog. Na de hogy jön ide az Isten kísértés? Na hogy jön ide? Mert ebből tudjuk meg, hogy mit jelent az Istent kísérteni. Ugyanis Istent kísérteni egy sokkal mélyebb üzenet. Nem egy egyszerű dolog ez. Ugyanis azt mondja, itt Mózes leveszi, azt mondja, mit kísértitek, mit tesz, micsoda? Az örökkévalót tesztelitek? Teszt alá teszitek Istent? A teszt, mit emlékeztek, harmadik jelentés. Tesztelni valakit azt jelenti, megvizsgálni, hogy az én elvárásaim szerint cselekszik-e. Ezt jelenti. És ezért elnevezte hetedik verszak, Mózes elnevezte ezt a helyet ugye Masszának, meg Meribának. Massza, vagy más szó héberül tesztelést jelent, a Meribá pedig perlekedést. Ugye az egyiket Mózes szerénye meghagyta magának, az egyik nevet, hogy velem perlekedtek, a másikat meg meghagyta Istennek. Én velem perlekedtek, ezért Meribá, ha magam szempontjából nézem a szitut, ha meg Isten szempontjából, akkor más szó, vagy messza, azaz tesztelés próbatétel, próbára tétel. Így hangzik, és elnevezte ezt a helyet Mászónak és Meribának, Izrael fiainak a perlekedése miatt, mivel hogy megkísértették, próbára tették az örökkévalót, mondván, vajon közepettünk van-e az örökkévaló, vagy nincs? Ámen. Ez is ámen. Na, mit jelent az Urat tesztelni? Ezek szerint. Ugyanis az, hogy a második verszakban Mózes azt mondja, hogy micsoda, az örökkévalót tesztelitek? Tudjátok, miért mondja ezt Mózes? Ezt előre a Szentírás már ugye annak tudatában teszi, hogy mit csináltak Izrael fiai. Nem csak arról van szó, hogy ők szomjasak, és kell nekik innivaló, és Mózest egy kicsit lehordják, hogy ennyi Mózes, hát gondolkodtad, hát amikor kihoztál minket a pusztában büfékről is. Tesztelés azt jelenti, hogy ugyanis ezt kérdezik. Na, akkor nézzük meg Istent, tényleg itt van-e Isten, vagy nincs? Ha nem ad vizet, akkor nincs Isten. Akkor nincs itt Isten. Akkor menjünk a dolgunkra. A tesztelés azért az Úr tesztelése, vagy az Úr kísértése azért azt jelenti, hogy olyan cselekedetre kényszerítem Istent, amelyben azt várom el tőle, hogy az én elvárásaim szerint cselekedjen. Mégpedig általában úgy, hogy ráhivatkozok, hogy te mondtad. És az eredményből, ha szerint cselekszik, Istenre nézve hozok döntést. Ha azt csinálja, amit elvárok, akkor azt fogom mondani, közöttem van Isten. Ha nem azt teszi, akkor azt fogom mondani, nincs közöttem Isten. Vagy azt fogom mondani, hogy ő egy jó Isten, ha azt teszi, amit én mondok neki, ha meg nem teszi azt, akkor azt mondom, hogy nem jó Isten. És ha azt teszi, amit elvárok tőle, akkor azt mondom, ó, az Úr velem van. Ha nem teszi azt, amit én elvárok tőle, a tesztem eredményeképpen, akkor viszont azt mondom, az Úr elhagyott. És lehetne sorolni a sort? Folytatni a sort? És ez alapján, ahogy ő a tesztünkre reagál, megítéljük őt, az Istent, és döntést hozunk. Ha átment Isten a tesztünkön, követjük. Ha nem ment át a tesztünkön, majd eldöntjük, hogy követjük-e. Kell-e nekünk ez az Isten? Ezt jelenti Istent kísérteni. Ezt jelenti. Olvassátok el. Majd eldöntjük, közöttünk van Isten, vagy nem. Na, adsz vizet? Az egy dolog, ha nem ad vizet, akkor ugye bepipulunk, mert már Mózes irányában megnyilvánul ez a mentalitás. Perlekednek, leugatják Mózest. Micsoda, velem perlekedtek. Tehát már a felvezető szál is rosszul kezdődik, amit Mózes él meg ebben a dologban. És már előre sejtetik, és be is dobják ezt a kérdést, amit Mózes csak a végén idéz, hogy miért kísértitek az Urat. A második verszakban ezt még nem mondja, csak azt, hogy miért kísértitek, de a hetedikben már hozzáteszi, hogy mi a kísértésnek, a próbatételnek, a tesztnek, hogy mivel tesztelitek Istent. A tesztnek van egy eszköze. Ez az, hogy ad-e vizet. Ha nem ad vizet, akkor nincs Isten közöttünk. Akkor megyünk, keresünk egy olyan Istent, aki az elvárásainknak megfelel. Ha ad vizet, és itt jön a bökkenő. Na, akkor mi történik? Akkor se történik semmi. Miért nem? Mert nem a hitből fakad, hanem csak Isten megtette, amit elvárok tőle. Na, ezért nem szabad kísérteni Istent. Mert mi van, ha Isten azt mondja, oké, megteszem. Akkor én elhiszem magamról, hogy azért követem Istent, mert megtette, és milyen jó Isten, de valójában a szív család becsap engem. És elhiszem, hogy valóban szeretem Istent. Ezért Isten igéje eleve tiltja, hogy teszteljem Istent. Úgy, ahogy van. Ne teszteld Istent. Ne helyezd próba alá. Ez nem az ígéretek, számon kérését jelenti, nem erről van szó. hanem ez egy olyan visszacsatolást hozok létre, hogy akkor majd az eredménye, eldöntöm, hogy mit kezdtek. Értitek? Na ez az Isten kísértés. És az Isten kísértés ennek a szívben megjelenő vágynak, hogy én majd akkor eldöntöm, hogy ő köztem van, vagy nem. És akkor jön a további gondolat, ugye, hogy akkor eldöntöm, hogy megyek vele, vagy nem megyek. Vagy hogy ő egy jó Isten, vagy azt fogom mondani, hogy nem jó Isten. És akkor mondok róla dolgokat. Na ennek a bevezető mozzanata a teszt maga. És ráadásul még arról sincs szó, hogy ne lenne a teszt szándéka mögött egy reális szükség. Tehát ne lenne az, hogy tényleg szomjasak. Az egy probléma. Az, hogy valaki nem iszik vizet, azt meg tudjuk mondani, hogy mennyi idő alatt azt a problémát meg kell oldani. 3 nap. Ugye? Úgy tudom. 3 nap. 3 napon belül, ha ez nem oldódik meg, mind meghalnak. Egytől egyig. Mindegy, hogy élemedett férfi, mindegy, hogy életerős fiatal, vagy csecsemő. Meghal. Ez probléma. Ez baj. És ez a nép ott áll egy bajban benne, és ölébe kapja a lehetőséget sátántól, mint Jézus is ölébe kapja a lehetőséget, hogy a bajban, hogy onnan nem tudsz lemászni, mert én tettelek a párkányra, és nincs oda vezető lépcső, se visszavezető lépcső, egy úton tudsz lejönni, ha leugrasz általam. És Izrael is megkapja az ölébe ezt az eseményt, és itt jön elő, hogy már maga a szándék rossz. Hogy oké, teszteljük Istent. Kérünk vizet, de ez nem az imádságnak, az istenfüggésnek a szívnek a vágya, hanem valójában tovább mutat ez a teszt ezen, hogy most akkor meg akarunk inni, vagy vizet akarunk inni, mert már ott van benne a kérdés is, hogy na köztünk van-e Isten vagy sem. És ha Isten nem megy át, akkor még Egyiptomban még mindig várnak olyan istenek minket, akik adtak nekünk vizet inni minden nap. Na, és most azt tudom mondani nektek, hogy egy csomó hívő van a világban azért, mert nem ment át az Isten a tesztjükön. De nem az a baj, hogy Isten nem ment át a tesztjükön, hanem az a baj, hogy egyáltalán teszt alá vonták Istent. Nem biztos, hogy ezt így mondták ki. Nem biztos, hogy ez volt a mondat, hogy na, oké. Hanem ez volt az eredmény. De már eleve ez a folyamat végig zajlott a szívben. Hogy nem az történt, amit én elvártam tőle, ezért úgy döntök, hogy én ezt az Isten nem követem, mert ez egy ilyen Isten. Aki nem felelt meg az én tesztemnek, az én elvárásaimnak. És úgy döntöttem, nem ezt a kérdést tettem, hogy köztem van-e vagy sem, hanem majd én eldöntöm, hogy akkor járok vele vagy nem. Ezt sem mondja ki az ember persze, de így él. És ez sajnos kimondatlanul jelen van az emberekben, súlyos gond ez, hogy hívő emberek is szinte napról napra tesztelik Istent. Mert ezt hallják róla, hogy Isten bármit megtesz neked, csak kérjed, követeld a jogaidat. Hú, ez majd egyszer rájön a Isten elé, mondd neki a szemébe, Uram, követelem. Megnézzük, én nem vagyok egy nagy ember, de azért már oda eljutottam, hogy én nem beszélek így Istennel. És megnézném azt az embert, aki egyszer Isten elé áll, vagy csak egy angyal elé áll, és követelni tudjam. Azt én megnézném. Azelőtt, az ember előtt én leborulok, és a következő egyévi fizetésemet felajánlom neki. Komolyan mondom. Mert úgy olvasom a Szentírásban, hogy bárki szellemi lényel találkozott, az az ember kampec lett. Pedig ezek zsidók voltak. Isten hívő emberek. Nem? Én így látom. Szóval ez, hogy Isten, és ha esik nem teszi meg Isten, akkor már ugye eldöntöttem, hogy nem követem. Na szóval, itt visszatérek oda, hogy mi lett volna, ha Jézus leugrik. Na nézzük. Tegyük föl, nem töri össze magát. Szépen Isten angyalai. Na ördög! Mit nekem a kísértésed? Vajon Isten igéje lett volna-e igaz? Oké, azt mondja Jézus, oké, nézzük. Isten igéje lett volna igaz? Csabi, te nagyon nem akarsz pártot alapítani? azok tudnak olyan válaszokat adni, hogy bárhogy lehet értelmezni és magyarázni később. Oké, akkor csináljuk az enyhébb dolgot. Úgy, hogy leesik, összetöri magad, hogy nem ez, azért mégiscsak egy látványos dolog, ma is az emberek szeretik, na most leugrok egy hídról, azért azt csak 10 videóval fölveszi, nem? Nem az, hogy titokban csinálja meg ezt a dolgot, ugye? Tehát nincs olyan ember, aki ma, ha valami nagy dolgot akar csinálni, hogy azt szerényen magának csinálgatja. Azért valljuk már meg, hogy csak szereti, ha YouTube-on nézik. De a kenyérben nincs semmi, ott van egy darab kő, megváltoztatja, nem történik semmi. Megtehette volna? Megtehette volna. Mégis Jézus elutasítja, mert már abban a pici dologban is benne van az, hogy ez így nem jó. Ha már igazából sátának bármilyen furcsa az egészhez nem sok köze van, ő csak az eszköz, a kísértő. A próbát fölgerjesztő, ebben az esetben igazából nagyon furcsa az, hogy a hozzámenvén a kísértő, a próbára tevő. Mégis Jézus magát helyezi abba a helyzetbe, hogy ő nem akarja Istent próba alá tenni. Nem tudom, értitek-e. Na, a lényeg az, hogy sátán azért az indulatot gerjeszti. Jézusnak azt mondja, hogy támadj Istennek, betölti-e az igéjét, teszteld Istent. Ezt mondja neki, mint amit Izrael fiai éltek meg. Ha ad vizet, ha nem törsz össze, kövesd, nyugodtan. Ha összetörsz, akkor majd gondolkodjunk, mi legyen. És sátán felkínálja az ördögnek, vagy az úrnak, hogy ugolj le. És szerintem kész volt arra, hogy nem fog összetörni Jézus. Na de mit hozott volna létre akkor Jézusban? Hogy miért követi az urat? Mert átment a teszten. Nem az ige igazsága számított a sátánnak, hanem hogy arra gerjessze Jézust, amire Izrael fiai is gerjedtek a szívükben. Ha átmegy Isten a teszten, akkor követem. Ha nem megy át, akkor nem követem. Oké, átment Isten a teszten. Látvány szerint követjük Istent. Csak hogy már a szív megbicsaklott és megfertőződött. Mert azért követem, mert bejött az ügy. De majd a következő bukásnál, mivel a motiváció ezen alapszik, hogy átment a teszten. De a következőnél Isten csak azért is azt mondja, hát ezen már nem megyek át. Úgy döntöttem, nem fogom egész életembe ugrálni, hogy te szeretnéd, most nem megyek át rajta. Mi lesz azzal a szívvel, aki ezért követ Istent, mert átment a tesztem? Csalódni fog. Akkor majd utána még jobban ott hagyja Istent. Ezért van, hogy Jézus azt mondja, figyelj, én azért nem fogok leugrani, hogy teszteljem Istent. Ha azt mondja Isten, hogy ugorjak le, leugrok. De azért, amiért te mondod nekem, sátán, hogy teszteljem Istent, és majd te is vigyázolj, hogy összetörjem magam, és azt fogod mondani, látod, Isten igéje igaz. Látod, betöltötte Isten, valójában ez a mondata is, vagy mint a késként belemegy a szívébe Jézusnak, és beleülteti a kételyt a szívébe. Értitek, miről beszélek? Hogy a hívőkkel el lehet hitetni, hogy Isten átmegy egy tesztedem. Az egy jó Isten, és kitart egy évig ez a lendület. Na de ezért van 29 év alatt már sok minden átment az ember, azon is, amikor nem ment át Isten a tesztemen. Vagy ha nem is teszteltem őt, de hát nem azt tette, amit vártunk. Ilyenkor az embernek mindig kérdés, most úgy tűnik nem töltötte be az igét. De ez nem igaz. Isten betölti az igét. És ha Jézus leugrik, mert erről fog a végén még beszélni, mit jelent, ezt is jelenti a Isten kísértés, hogy vakmerőnek lenni. Leugrik, összetöri magát, esetleg meghal, vagy kórházba, vagy mit bekerül, beteg lesz emiatt, akkor meg ugye lehet mondani, hogy Isten igéje nem igaz. Tehát mindenfele. És értsétek meg, a tesztelés maga rossz. Hogy azért követem Istent, mert újra és újra Isten az én elvárásaimnak, vizsgálataimnak mond, átmegy. És még mondom is neki, uram, hát minden imámat meg kell hallgassad. Isten megmondja, hogy hát oké, hogy ez így van, de nem magasabb rendű érték az én akaratom. Hogy legyen, de legyen meg az én akaratom. Nem ezt kéne mondja az Úr is. És ha az én akaratom kitolódik egy következő korba, vagy kitolódik egy következő évtizedbe, vagy egy következő napra, vagy nem fog kitolódni, hanem teljesen mást fog irányba vetni, akkor mit csinálsz? Ha nem azt csinálom, amit elvársz tőlem. Összezuhansz. És most csak mondom, nézzétek meg, egy csomó hívő ezért nem jár gyülekezetbe. Mert csalódott Istenben. És oké, hogy csalódott, csak sajnos most a kísértő a gyülekezetekben van. Pulpitosnál áll. És arra tanítja a hívőket, hogy követeld, csináld meg Isten, és valójában mire gerjeszti őket? Kísértése. Sátán nem mondja ezt a szót, hogy én most, Jézus, hát teszteld már Istent, hát téged annyira szeret, odaad minden neked. Itt egy csomó agyon, itt repked, hát mi baj lenne? Ő nem mondja, hogy tesztellek téged, de ezt csinálja. És ezt ismerjétek föl, ezt a veszélyt az életetekben, hogy olyat pattintsatok el magatokról mindenfajta módon, ami azt eredményezné bennetek, hogy teszteld Istent. Ezt hajtsátok el. Ez az Isten jogkörébe, az Isten hatókörébe, az isteni mi voltba ne lépjünk át. Ez nekünk nagy kísértés embereknek. Attól kezdve, hogy ettünk a jó és rossz tudás fájáról, az van megírva, az ember olyan lett, mint én, jónak, rossznak tudója. Egy oroszlán, ő nem akar átlépni ezen a határon, mert ő nem jónak és rossznak tudója. Nincs értelme erre. Ő nem akar Isten lenni. Ő megvan a maga kis zebrájával, meg a nőstény háremével, meg néha megküzd a másik hímoroszlánnal. Őt ösztönök hajtják, de minket az értelem. És az értelem tudja, hogy olyan vagyok, mint Isten. Tudom a jót és a rosszat. Vagyis én is tudom használni Isten szemben. Ő engem tesztel, hogy belőlem előhozza a valóságot a rosszal. Ez a második jelentése. Hó, de akkor itt van a kezemben a fegyver. Én is használtam Isten ellen. Na Isten, mit csinálsz? Bajban vagyok, szomjas vagyok, beteg vagyok. Na megcsinálod-e, amit várok tőled? Hanem együtés. Jó, leugrottam, eltölt a lábam. Még ezt kiheverem. Megint leugrok, megint nem történt meg. Már eltölt a mit tudom én, mim is. De a ötödik ugrás után az ember azt mondja, én még egyszer nem mászok fel. Ott hagyom ezt az Isten, mert nem csinálja, mit várok tőle. Ezt jelenti az Isten kísértés. És ezért veszélyes dolog. És ezért gondolom, hogy amikor a sátán, három muníció, három golyó a revolverben, nézzük. És akkor gondolkodik, mert millió dolgot gondolhatott volna, hogy Jézus vajon melyikkel lője fejbe. Melyiket próbálja meg, hogy melyik golyó hat. És ezért dönt emellett, mert most is úgy látom, hogy rendkívül nagy tömegek vannak, akik megkísértették, tesztelték Istent, kimondottanul, és nem jött be a dolog. Még nagyobb probléma, ha bejön a dolog. Na szóval, ha Jézus leugrott volna és összetölte volna magát, akkor esetleg egyszerű hívőként azt mondaná, hát nem jött be, Isten ilyen-olyan, nem hagyott engem, hát összetölt, megyek utamra. Ha nem tölt volna össze, az még veszélyesebb lett volna. Na a lényeg az, hogy tehát amikor én Istent tesztelem, és ezért tiltja Isten a tesztelést, hogy őt teszteljük, akkor valójában magamat csapom be. Ha azt mondom, ez egy rossz Isten, én nem követem őt, mert nem tette meg, azzal is becsapom. De ha azt mondom, hogy átment, és akkor most követem, azzal még jobban becsapom. És tudjátok, azért gondolom, hogy ez egy súlyos probléma, mert úgy érzem, hogy az Istenre van, ugye az utolsó időkkel kapcsolatosan egy csomó tanítás. Jézus csak figyelmeztetőleg szól. Ugye? Ezt azért olvasok a Szentírás, tudjuk, hogy utolsó idők nem az van, hogy egyre könnyebb. Egyre jobb idő van, nem kell fűteni, mert globális felmelegedés. Igen, nehéz idők, stresszelis idők az eredetiben, stb. Tehát nem egy könnyű dolog. De ennek van egy olyan vetülete is, hogy azért van ez a sok nehéz dolog, és a sok, látszik a Szentírásból sok frusztrált hívő, csalódott hívő, mert mögötte van az utolsó idők szemléletének megjelenése az egyházban, tanításokban. A viszketőfül. Könnyű evangélium. Ugye viszketőfül, hát most őszintén, ki ne szeretné azt hallani, hogy minden könnyebb lesz, minden jobb lesz. Meg nem, a hívő megtérsz utána, azt a mindenét. Öt ajánlatod lesz, eddig nem volt munkád, most lesz öt ajánlatod. Egyébként adja meg Isten, tehát ezt nem mondom, hogy ezek nem történhetnek meg. Na de talán így nem kéne evangélizálni. Hát, sőt, fordítva van, hát ugye az evangélium csak bűnös embereket szólít meg, mint például Lévit, Alfeus fiát. Hát, igen, tehát gyakorlatilag addig egész jól élt. Miután megtér, egész rosszul kezdett élni. Tehát tulajdonképpen egész, tehát meg kell tanulnia dolgozni, és kínlódás lett utána, és biztos eszébe jutott néha, hogy hú, hát azért könnyebb volt Jézus előtt, mint Jézus után. És sok ember elvérzik. Miért? Mert ha azt hallja, hogy figyelj, hú, tér meg, milyen jó lesz, majd az Úr megsegít, mit neked, mit tudom én, kiugrani a 10. emelet, ó, az Úr angyalai, meg az Úr áldása, meg így megáldunk, majd imád, hátba veregetünk azt a... És mi lesz? Semmi. Semmi. De mi zajlik közben? Tesztelés. Odaadjuk a tesztelésnek a bűnét a szívébe. Hogy az Úr vajon közötted van, vagy sem? Ezt sem mondjuk, de ez lesz az eredmény. És amikor például Lukács 21.34-ben azt olvassuk, vigyázzatok magatokra, mondja Jézus, ugye? Ezek ilyen utolsó idők, ugye? Nehogy szívetek elnehezedjék a mámortól, részegségétől, vagy a megélhetés gondjaitól, szó szerint ugye megkérgesedjen a szívetek, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap. Lukács 21.34-35. Szinte érzem e mögött, a helyzet mögött, mert most már azért van tapasztalatom, meg látom, hogy mennek a dolgok, azokat a tanításoknak a bűzét, ami arra ösztönözte ezeket az embereket, hogy nyugodtan engedd el, Isten majd megsegít. És mi lett az eredménye? Megkergesedett a szíve. Vagy azokat a üzeneteket, úgymond bátorításokat, amivel nem készítették föl az élet gondjaira. Megélhetés gond. Nincs. Ezek nem felkészített szívű emberek. Vagy fordítva mondom, fel nem készített szívű emberek. Arra a helyzetre, hogy mi lesz, ha? Vagyis azt tanítom Istenről, amit ő nem akarja, hogy tanítsak róla. És nem készítem fel a szívet. Mi lesz az eredmény? Az ütésekben felkergesedik. Kérges szív, ugye? Tehát, és az elmé az lesz, hogy a kérges szív ugye azt eredményezi, hogy nem veszi már Istennek a impulzusait. És elmegy a gyülekezetből, mert csalódott. Hát, oké, de én nem ígértem ilyet. Azt ígértük, hogy majd küszködnöd kell. Most nem arról van szó, hogy a küszködés evangéliumát hirdetjük, távol legyen, de azért olyat se ígérünk Istenről, aminek azt nem mondta az, hogy hát ígérek már ilyet, hogy lesz majd biciklit, meg lottóütöst, meg fogod nyerni, ha megtérsz, és meg ezek. Hát azért ezzel már talán ne evangelizáljunk, mert ha Isten odaadja, neki adja. Ez az ő dolga. De hogy ezt oda teszed teszként, és azt mondod, én mondtam Istennek, Uram, egy éven belül meg szeretnék házasodni. Na most elmondom ennek a dátumát, ez 1990-ben volt. Bejött? Nem, 2000-ben házasodtunk, 10 évet adott Isten. Mondtam, decemberben, emlékszem, a szilveszteri alkalman, ez 91-ben volt, nézegetem, hogy még van pár óra, melyik? Láj lesz! Nézegettem, még a sportcsaliban volt az az alkalom, nézegetem. Azt hiszem, még nem volt. Mondom, imádkoztam is, te ez egy éven belül. Még éreztem is, ez az. Persze, ő nem mondta. Én mondtam. Én teszteltem. Ő meg a... Te is így voltál. Neked tized. De tíz, az neked be is jött, nem? Na hát, minél nagyobb intervallumot mondasz, annál valószínűbb, hogy beteljesedik. Ja, ő mondta neked, igen, az ás. De azt mondom, 100 éven belül megházasodok. És elütötte az éjfélt a kong, és nem lettem. Meg haza csalódott, hogy nem. Emelgettem fel a tekintetemet, rosszal volt, hogy... Nem ezt mondtad, ő megmondta, nem is mondtam semmit. Te mondtad, nem én mondtam. És hát így lett. Na ez az. És ugye hál' Istennek ezt az ember azért volt még fiatal szív, még átéli ezt, de sokat ilyet nem. És kint vannak a világban. akik, mert imád nem gyógyult meg, nem szabadult meg, nem adta meg Isten a mit tudom én mit, ezt meg azt. És bum, Isten nem ment át. Na és akkor ezért mondja Jakab, mert ott is érzem, ugye emlékeztek, azt mondja, hát ti, akik elbizakodottság, azt mondja, mentek, menjünk, nyerünk. Ott is mit éreznie mögött? Hogy van egy ilyen beléjük ültetett szemlélet, a siker. Menjünk, nyerünk. Azt mondja, nem kéne ezt, talán inkább ezt mondani, hogyha az Isten akarja és élünk. Akkor elmegyünk, kereskedünk és nyerünk. És benne van kimondatlanul is, de ha nem akarja, akkor elbukjuk azt az üzletet. De, és akkor mi van? Megáll az élet? Akkor Isten nem jó? Ha nem történik úgy, ahogy szeretnénk, akkor az Isten már nem jó? Akkor már nem lakozik közöttünk, Izrael fél kérdésére visszatérve? Távol legyen. Amen. Az Isten teljesen független attól, hogy melyik teszten bukik meg, vagy megy át. Ő jó. És arra méltó az örökkévaló, hogy akkor is, ha hát ilyen módon vannak ilyen gyengébecske tesztjeink vele szemben, tehát ilyen, hogy hát jó lett volna, ha egy éven belül ezt mondja az ember, vagy ez történje, az történje, de dicsőség Istennek, így rendelted, áldott legyen az Ó neve. És ő jó. Azért jó, nem azért, mert én tesztemen átment, hanem ő teljesen függetlenettől jó. És így dicsérem őt, és így is követem őt. És Jézus ezért utasítja el a kísértés gondolatát Sátántól, hogy leugorjon, mert úgy dönt, hogy ő nem ettől teszi függővé, hogy Istent követi, hogy most összetörök vagy nem. Az sem jó, ha összetörik, és az sem jó, hogyha leugrik és nem törik össze. Ő úgy dönt, hogy a kísértést magát, hogy ő Istent kísértse, kikerüli. Értitek? Úgy dönt, hogy nem érdekel. Én Istent fogom szolgálni. És nem érdekel, hogy ha leugranék, milyen hatással lenne, de nem ugrik le, persze. És azt mondja, hogy az Isten, az én Istenem nem attól jó, hogy megfelelt az elvárásaimnak. Ő jó, és szeretem őt. És ha most ezt így csinálja, ezt ugye Gecsemáné kertben már látjuk, hogy hát nem úgy csinálja, hogy szeretném, de rendben, attól én még szeretem őt. Ámen. És ő ennek mintáját adta. Hogy nem kérgesedett föl az ő szíve. És Jakab is azt mondja, hogy ez a siker üzenet, hogy menjünk. Na, itt van az, amit a úrocsán mondtam, ez a magabiztosság, hogy magabiztossá tetted az én szememet. Tudjátok, ez a héber szó, hogy magabiztossá lenni, ez azt is jelenti, hogy gőgössé lenni, öntelté lenni. Érdekes, hogy ez egy határterület. Mert a magabiztosság az inkább pozitív. A gőg az negatív, de ez a szó mind a kettőt jelenti. A kettő között a különbség az, hogy Krisztus mentalitásával vagyok megbiztos, vagy nélküle. Ha Krisztussal együtt vagyok magabiztos, akkor egy hívő lehet bátor, magabiztos, mégsem gőgös. Hanem bekalkulálom az Isten tervét és akaratát, ami eltérhet az enyémtől. És attól ő még jó. Ha gőgös vagyok, akkor meg vagyok győződve, mint Józsué, velem vagy ellenem. Ez a kettő van. Én vagyok a viszonypont, eldöntöm, hogy Isten jó vagy nem jó. Na, ez a gőg. És ez a gőg az, ami Jakabnál is megjelenik, elmegyek és nyerek. Hát velem az Isten nem magától értetődik, hogy én csak nyerhetek. Isten mondja, hogy hát tudod mit, most nem. Most bukta lesz. De ez is épülésedre lesz, ha odaadod a szívedet nekem. Mert Isten kezében még ez is egy nagyszerű gyümölcsöző dolog. Amen. Ugyanezt mondja Pál is. Hát ő egy, azért ő, neki azért a kegyelemről van megtapasztalása, Isten odaadta őt is szenvedésre, meg háromszor könyörög, mint az Úr a Gecsemánékerbe, hogy távozzon el, és Isten mondja, nem távozik el, hanem elég neked az én kegyelmem. Na ő azért egy nemes gondolkodással egyszerre hordja magában apostoli magabiztosságot, hát a szolgált magabiztossága azért nem rossz, ha van. Hogy az ember tudja, hogy Istent szolgálsz, ha nem kell szerénkednünk, ha szolgáljuk az Istent, mi Isten fiai vagyunk, szolgáljuk Istent. De itt azt mondja, hanem búcsút vett tőlük, és ezt mondta. Ismét visszatérek hozzátok. Itt az apostoli magabiztosság, ha az Isten úgy akarja. Tehát ha nem úgy akarná, mert én vissza akarok térni, akkor sem fog a szívem felkeményedni. Mert nem tesztelem Istent, hogy visszatérek, mert Isten akkor meg stb. És akkor ezt én eldöntöm helyette, hanem ha úgy akarja. Most ez nem megint a vallásos szóhasználat kell, hogy ezt beépítsük, hogy ha Isten úgy akarja. Ez szív. Hogy így gondolom. és miközben magabiztos vagyok, közben ezt a szívet magamba hordom, hogy tudom, hogy ezt Isten akarja, ha akarja. Na, visszatérve a 2 Timóteus 4-re is, ugye azt a fülviszketés. Ugye, amikor mondja Pál, hogy vigyázz, mondja Timóteusnak, az ifjú szolgájának utolsó levelében, hogy lesz idő 2 Timóteus 4-3, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. És az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondák mítoszokhoz eredetében odafordulnak. Ámen. Ez is ámen. Tehát magyarán lesz idő, azt mondja Pál, és ha akkor ezt mondta, akkor ma sokkal inkább így van, hogy az emberek várják, hogy olyan tanítások legyenek, ami tetszik a kívánságainknak. És ez egy óriási nyomás, hogy akkor ezt ki is szolgálja az ember, mert természetes, hogy én is szeretném, hogy minden jól menjen. És hajlamos az ember akkor azt mondani, hogy persze minden rendben lesz, persze nem lesz semmi baj, persze, és akkor mondja ezeket a dolgokat, de valójában viszem azt az embert szépen oda a templom oromra én is egy minden ilyen üzenettel, csak ilyen üzenetekkel így mondom, és a végén azt mondom, na, akkor most már érett vagy egy igazi tesztelős ugrásra, nézd meg az Isten, jó, ezt tanítottuk, ugorj! Kész. És oda egy újabb hívő élet. Na, ezt nem szabad, és Timóteust inti Pál, hogy vigyázz, nem viselik el a tanítást, magyarán, ha azt tanítod, ami az Isten igazságához ragaszkodsz, és abban benne van ez is, hogy az Istent nem kísértheted. Ez került ki. Ő olyan, amilyen. Úgy csinálja, ahogy csinálja, és ennek alá kell rendeled magadat, ha ezt nem viselik el, akkor nem viselik. Akkor menjen oda, ahol ezt kiszolgálják neki. Úgy is talál ilyen helyet. És ma millió helyet lehet találni, ahol a könnyű evangélium üzenete hangzik, hogy bármit csinálhat az ember. Ugyanis, és akkor picit beszélnek erről is, itt most akkor ezt így lezárom, 18-10, mert van a kísértésnek egy olyan vetülete is. Gondoltok bele, hogy Jézus leugrik. Oké, nem töri össze magát, megyünk tovább. Megint vérezni fog az orrom? Hát, ha tudtam volna. Oké, Jézus leugrik, nem töri össze magát. Gondolkodjatok kicsit tágabban. Mi történt volna? Most Jézuson lépjünk túl. Miért? Hát jó, most lépjünk Jézuson túl. Oké, leugrok én, nem töröm össze magam. Mi történik? El fogom kezdeni tanítani. Mit? Ugra. Nincs semmi. Mi történik? Egy csomó hívő. Úgy van. Leugrik és összetöri magát. Ez lett volna. Ha Jézus leugrik, nem töri össze magát, arra felkiált, ugráló gyülekezet vagyunk. Tesók! Így van. Mit csinálunk? Neki bejött, nekem is bejön. Mi lett volna? Egy csomó hívő követi Jézus. Mondják a Péter is. Te figyelj már, megyünk mi is ugrálni. És mi lett volna? Egy csomó ember halálba ugrott volna. Így van? Ezért van az, hogy ha valaki életében tényleg szélsőséges olyan dolgok működnek, annak nagyon kell vigyázni, hogy hogy tanítja. Mert az általános szabály, tudjátok mi? Az, amit Mózes mond, és Mózesnek nem a építési joghatósággal van viszonya. Amikor házat építesz, korlátot építs, hogy vérrel ne terheld az házadat. Ugye? Mit mond Mózes? Pont, hogy őrizd meg az embereket attól, hogy ugráljanak. Tehát, ha Jézus leugrik, és nincs semmi baja, egész biztos, hogy már 10 000 ember halt volna ebbe bele. És Sátán kísértésében ez is benne van, hogy hülyét csináljon az emberekből, mert lehet, hogy neki bejön, most ezt idézőjelben mondom, mert Isten ezt mondta, de hogy a többinek nem jön be, az biztos. Ezért az alapszabály micsoda? Nem, hogy ugra-bugra, hanem korlát. Az Isten parancsa. Az Istennek az igéjét, józanságot és egyéb bibliai igazságokat kell kötelező tanítanunk. hogy ne ugrálj, légy szíves, hanem maradj a korláton belül. Mert ugyanis ezzel, mert ez a másik vetülete a kísértésnek, ez a, úgy gondolom, az enyhébb vetület, az előbbi a súlyosabb, Istent kísérteni, Istent játszani. Vagyis olyan helyzetbe teszem magamat, ahol, aminek a kimenetele erősen bizonytalan, mert Isten a véletlenek ura. De én nem. Én nekem ki kell kerüljem a véletlent. Nem tehetem meg, hogy a házamban szabadon hagyom a villanyvezetékeket, amikor majd bekötjük, hogy ha Isten úgyis úgy akarja, akkor majd nem érünk hozzá, pont. Mit kell Isten? Mit mond Isten? Csomó szabály van a jogilag is, meg műszakilag is, hogy ez ne történjen meg. Így is véletlenül lehet, hogy valakit megráz, de ez már tényleg az Isten kezében van, mert ő a véletlen ura is. Ez igazság. Nincs véletlen. Minden Isten kezében van. De nekünk, a mi oldalunkról van véletlen. Isten azt mondja, hogy a véletlen kerüld el. Ezért köteles vagyok a saját életemben mindent megtenni, hogy azt a véletlent, hogy velem rossz dolog történjen, megtörténjen. Minden tekintetben kutya kötelességem megtenni mindent, hogy velem rossz ne történjen. Kiiktatni, ami rajtam áll. Ezt jelenti a korláttörő. 5 Mózes 22.8-ban van. Tehát, hogyha az ember nem épít korlátot, akkor aránytalanul nagy területet hagyok emberi oldalnak arra nézve, hogy valami rossz dolog történjen. Itt jön be az, hogy korunkban a vakmerőség egy korszellem. Hogy az emberek tetőkön ugrálnak, meg félkézzel lógnak a izén, és fölveszik ezt, a gőg a másik területe. Ugyanis ezek ugye minimális biztonságot adnak, és sokkal nagyobb területet arra, hogy baleset vagy halálos baleset történjen. Magyarán Istent játszok. A véletlennel játszok. És úgy döntöttem, hogy ezt megteszem. Nem, Isten igéje azt tanítja, hogy korlátot taníts. És mondom nektek, hogy ez természetesen nem csak arról van szó, hogy az építési jogszabályokat be kell tölteni, hanem mondom azt, hogy ez szellemben is igaz. Korlát például az, hogy tessék imádkozni. Az egy korlát. Ha nem imádkozik az ember, nem keresi Istent, le fog esni. Ehhez van, kész. Kiszolgáltatom magamat egy véletlen helyzetnek. Annak, hogy esetleg talán más majd visszaránt a szakadékból, más talán, ha Isten indítja, majd utánam nyúl, nem fog lehullani a lelki feneketlenségbe, mélységbe, majd más imádkozik helyettem, végülis egy család vagyunk, nem kell mindenkinek termelni, elég, ha megeszem, amit a többiek termelnek. Ó, atyám, fia, nem így működik a dolog. Az igaz tanítja, hogy korlátot csinálj magadnak. Tessék szívesen Istent keresni. Kutya kötelessége az embernek keresni Istent. Kutya kötelessége Isten előtt állni, Bibliát elővenni, keresni Istent. Nem arról van szó, hogy nincs helyzet, ahol tényleg valaki utánad nyúl, mert van, ez is van. Persze, ez az Isten kezében van. Hogy vannak helyzetek, ahol az ember megbillen, a korlát esetleg már az én korlátom gyenge és esnék. Arra hála Istennek, ott van Istennek a jó indulata, kegyelme. De nekem az a parancs, korlátot csináljak. Szellemileg legyek amennyire rajtam áll a toppon. Ez is korlát. Bocs, ne várjatok már arra, hogy mindenki, ezt mondtam az elején, hogy én azt tanultam meg, szellemi apámtól, meg egyébként is ez ivódott belém, ha bajba vagyok, én keresem. Ma meg az a szemlélet, keressük meg. Nem azért mondom, hogy én munkanélküli akarok lenni. De ez van. Az emberek azt várják, hogy dőlök ki, jöjjön már valaki segíteni. Hát az van megírva, menj és keresd te. Menj és keresd az Istent. Ez az első. Te csinálj korlátot. Ez Isten akarata. Ugye? Hát ez, én nem lehetek a te korlátod. Nekem az én házamon kell korlátnak lenni. Példa beszélek. Azt mondja, 627. Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy meg ne gyulladjon a ruhája? Most az érdekesebb dolog. Járhat-e valaki parázson úgy, hogy lába meg ne égjen? Igen! Hát láttam már ilyen videót. Nem, ezek tényleg megtörténtek, hogy mit tudom, izzad az ember lába, mert sok burgonyát evett, és akkor büdös lábúak előimbe, és átmegy. Van kivétel? Oké, de csináld utána. Mi a parancs? Annyira ne legyél már hülye, hogy átmész eleven parázson. Megcsinálta valaki? Igen. Túlélte? Igen. Oké. De nem jelenti azt, hogy te is ugorj utána. Lehet kivétel. És utána azt mondja, pedig így jár, aki bemegy embertársa feleségéhez, senki sem marad büntetlen, aki megérinti. Most ugye a paráznaságra érti ezt a dolgot. Tehát magyarán, hát lehet, hogy valakinél úgy tűnik megúszta, de ez nem jelenti azt, hogy akkor meg lehet csinálni. Attól, hogy esetleg tényleg volt olyan ember, aki nem épített korlátot, és soha az életében nem történt vele baj, az nem jelenti azt, hogy ez a követendő példa. Értitek, amit mondok? Attól, hogy egy hívő ellazsáskodja az egész életét, és nem történik vele semmi. Nem jelenti azt, hogy ez a példa. Az a példa, hogy nem veszek tüzet a keblembe, mert megégek, megégetem magam. Ez törvényszerű következmény. Törvényszerű következmény, hogy parázsra nem lépek rá, mert megég a lábam. Még ha el is esek, akkor másom is meg fog égni. Ez van. Ha bemegyek fele barátom feleségéhez, akkor nem maradok büntetlen. Ez van. Ezek okozat. Ha nem építek korlátot, ha nem csinálom a szellemi életemet, ha nem keresem Istent, megégetem magamat. Nem kell gondolkodni. Túl sokat. Kell Istent keresni. Tehát a szellemi korlátokat is föl kell építeni. És azokat a helyzeteket, ahol nagy eséllyel baleset, szellemi, lelki baleset történik, ki kell iktatni, amennyire csak rajtam áll. Értitek, amit mondanak akkor? Úgyhogy kérlek benneteket, hogy ez is Isten kísértés kicsiben, ez a dolog, hogy ott maradjunk a helyünkön. Még van néhány ige, de ezt akkor... Még a Róma, azt hiszem Róma 12, ez egy, mondom, egy jó ige. Ezt még felolvasom. Róma 12:3. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkodjék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Tehát itt is érzitek, mennyire érezni a korlátokat. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai, és megint a korlát, mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is, ha mondja, tehát a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Ez nem ugye az általános kegyelem, az üdvösségre való kegyelem. A nekem adott kegyelem szerint van ajándékom. Vagyis ott van kegyelem az életemen, ahol Isten nekem ajándékot adott. Fordítva is igaz, ahol kegyelmet adott, ott van nekem ajándékom. Magyarán, ha ezen kilépek, akkor le fogok esni. Tehát ha van kegyelmem arra, hogy csodákat tegyek, és vizen járjak meg, mint Anna Mendez két hegycsúcs között a levegőben átsétáljak, Isten áldja meg, neki erre van kegyelme. Nekem nincs. Ha én odalépek, leesek, meghalok. És az alapvető parancs úgy is az, hogy nem mászkálunk levegőbe, meg nem megyünk tűzre, meg nem függeszkedünk kis ujjal a sziklán, ahogy néztük most ezt a fiatal srácot, aki megmászta ezt a 1 kilométeres sziklát, nem tudom, láttátok-e. Bizarr. Hát van egy 1 kilométeres szikla, és puszta kézzel megmászta. Biztosító kötél nélkül. És ez lett Oscar díjas film, róla készült dokumentum. Fel is vették, nem is tudom, hogy tudták ezt fölvenni. És nem zuhant le, pedig előtte kötéllel is lezont egy csomószor. És bizony, messzül mutatják, és így kapaszkodik egy ilyen... Na, egyébként ezt kell különbséget tenni, hogy tényleg erre van kegyelme, de az alapvető parancs az, hogy járhat-e valaki kősziklán, lúghat-e a körmén, hogy ne zuhanjon le és zúzza halálra magát. Az operatőr is mondja, filmezik ott éppen egy ilyen helyen lündelt, azt mondja, én nem tudom, mire mentem, soha többi azt persze nem csinál. Az ott függ, előttünk fog lezuhanni és meghalni. És egy csomó ember ma meghal, fiatal ember. Ez is Isten kísértés, hogy úgy döntöm, hogy azon, hogy az a véletlen megtörténjene. Ne tegyétek. De szellemileg ne tegyétek ti. Amen. Isten áldjon bennünket. Ezzel szeresem. És ne kísértsétek az Urat, ahogyan kísértétek némelyek, ahogy mondja Korintus 10-ben Pál, és elpusztultak a pusztító miatt. Isten áldjon benneteket, hogy vigyázzon az Isten a szívetekre, és hogy az ördög ilyen súnyi csalásaiba ne menjetek bele. Őrizzétek meg ettől magatokat. Amen. megáldalak benneteket az Úr Jézus hatalmas nevé, magamat is, és Istenem, imádkozom azért, hogy adj nekünk józanságot, mert egy felfordult, szétesett világ van, ahol az isteni értékrendnek már nincs helye az emberek szívében, és én arra kérlek, mindenható örökkévaló Isten, hogy adj Isten félelmet ezen a helyen. Uram, azt mondta Ábrahám is így véleményezte, hogy azt hittem, nincs Isten félelem ezen a helyen, és ott tényleg mindent meg lehet csinálni. Kérlek, Uram, add meg, hogy legalább a hívők szívében legyen Isten félelem, és ez nem rabbá tesz minket, hanem pont, hogy megőriz bennünket egészségben. Így lesz, Uram, Isten parancsa számunkra áldás, testünknek egészség, lelkünknek jólét, a mi elménknek józanság, mennyei Atyám, kérlek, őriz meg bennünket, hogy ezek a szélsőséges elhajlások, és hogy az ember beleilleszkedik az isteni pozícióba, és véletlenek ura akar lenni, kérlek, bocsáss meg nekünk. Mennyei Atyám, add, Uram, hogy ahogy mondtad is a törvényben is, hogy ne legyen együtt különböző szövésű ruha rajtad. Uram, imádkozom, hogy ne legyen világból való értékrend és te értékrendet bennünk, hanem legyen rajtunk, Uram, a te igazságod palástul. Úr Jézus, dicsőítünk téged, hogy ebből is meg akarod menteni ezt a világot. Mentsd is meg, Uram. Köszönöm, hogy nem ugrottál alá. Köszönöm, hogy nem változtattad át a kenyeret. Köszönöm, hogy nem borultál le az ördög előtt. Nem mentél bele, nem mentél bele szerződésekbe. Nem mentél bele múlandó érdekekbe, nem mentél bele, Uram, olyan dologba, amiután ezrek haltak volna meg téged követve. Uram, köszönöm, hogy amikor a te követésedre hívtad az embereket, nem árultál zsákba macskát, de nem is tettél előjük teljesíthetetlen dolgokat. Uram, én nagyon hálás vagyok, hogy egy józan, mégis hitelteljes, mégis áttörő, mégis csodálatos, úttörő messiásunk van. Uram, nincs emberi szó, ami ezt elmondhatná. Áldott az Úr Jézus neve. Amen.